akkor, tisztelt konferencia, hát az, ahogy a cím is szól, a betegségek és az orvoslás témájáról fogok most egy rövid összefoglalást tartani, tehát a kora-újkori kalendáriumokban hogyan jelenik meg ennek a konferenciájának a témaköre. Nagyon szerteágazó ez a kérdés, úgyhogy hogy én abban reménykedem, hogy majd az írott változatban mindenre több idő kerül, 20 perc alatt most csak a főbb pontokat próbálom kibontani. A betegség és az egészség kérdései, valamint a gyógyítás, az orvoslás módozatai a nyomtatott kalendáriumokban már a 15. század utolsó harmadától jelen vannak, szöveges és képi formában. Évezredes hagyományok továbbélésével van dolgunk, amelyek a kozmosz és az ember egylényegűségének hitéből táplálkoznak. Az úgynevezett érvágó ábra, Aderlassmännchen, Bartletti manikén a 15. század második felétől a plakátkalendáriumok elmaradhatatlan eleme arra szolgál, hogy a fejtől a talpig a zodiákus jegyek sorrendje szerint felosztott emberi testet az érvágás szempontjából illusztrálja. Zárójelben megjegyzem, egy 1510-ből való francia ilyen plakátkalendárium vagy fali naptárban ez az érvágó figura csontvászként jelenik meg, tehát ugye ez ritkább, de mindenképpen érdekes is, meg kicsit horrorisztikus is a maga az ábra. Tehát nagyon sok változata van ennek. De az asztronómia és az orvoslás összefüggéséről, ókorba visszanyúló gyökereiről Kákosi László egyiptomi és antik csillaghit című könyve 1978-ban jelent meg, és természetesen számos más szakkönyvet is említhetnék, ad részletes művelődéstörténeti áttekintést. Előadásomban ezért ezt a témát, tudniillik a kultúrtörténeti hátteret, nem részletezem. A címben megjelölt tárgykört a következő pontokban próbálom ismertetni. Először a prognosztikonokban közölt jövendőlések, a betegségekkel kapcsolatos jövendőléseket jellemzem röviden. Utána a középkori salernói orvosi iskola hagyománya, a Regimen Salernitanum, Salernitana Scola és a kalendáriumi szövegek, valamint a kéziratos és nyomtatott orvosi könyvek kapcsolatáról néhány gondolat, és hát ezek között az érvágás, mint gyógyító eljárás és ennek képi megjelenítése a kalendáriumokban, a kalendárium szerzők orvosi ismeretei, és itt említem meg a tulajdonosok bejegyzéseit betegségeikről, érvágásról, gyógyításról. És egy harmadik nagyobb blokk, a hónapokhoz kapcsolódó ritmusok, naptárversek, hónapversek, egészségre vonatkozó tanácsai. Itt hiedelmek, bagonák és reális ismeretek keveredése figyelhető meg a népi orvoslás sokszázados hagyományainak a lecsapódása különböző formákban. És most megemlítem, de az előadásban már nem lesz rá idő, meg talán nem annyira kapcsolódik a mostan fölvetett kérdésekhez, hogy a krónikákban, a kalendáriumi krónikákban nagyon érdekes nyomon követni a testisről, a járványokról szóló tudósításokat, följegyzéseket. Ez mondjuk a tegnapi előadásokhoz kellett volna, és gondolkoztam is, hogy hozzá kéne szólni, de aztán meggondoltam magam, de mindenképpen egyszerűen forrásként érdekes megnézni, hogy mettől kezdve, meg honnan, milyen más kronikákból, mikor, hol jegyeznek föl ilyen járványok, pusztító járványok, pestis hát kitörését, és hát ez túlmegy a magyarországi kalendáriumokon, mert én lengyel, német, angol, francia kalendáriumokat néztem, és sose gondoltam rá, hogy ezeket részletesen és rendszeresen kijegyzeteljem. Tegnap jöttem rá, hogy érdemes. Úgyhogy szóval van még mit csinálni itt a kalendárium témakörben. Tehát meglátásom szerint ezen a kalendáriumi szinten is fölismerhető a testvélek szellem egységére, egészségére épülő szemléletmód, melyet a változatos foglalkozású kalendárium szerzők, köztük orvosok, matematikusok, csillagászok, prédikátorok, tanítók és így tovább képviseltek és terjesztettek Európa különböző régióiban. És akkor most az első témakörhöz. A kora újkori nyomtatott kalendáriumok prognosztikonjaiban a rövid asztrológiai vizsgálás című részben a negyedik fejezet az adott évre a csillagzatok állása alapján várható betegségekről szól. Ez a szerkezet hosszú ideig állandó marad a naptárak többségében a 17. század elejétől a 18. század közepéig, Mária Terézia 1756-ban kiadott rendeleteig, mely megtiltja az úgynevezett babonás tartalmak közlését a naptárakban. Példaként említem, hogy a győri Streibig nyomdában kiadott naptárak ettől kezdve minden évben a kegyes olvasó tudtára hozzák, hogy Mária Terézia mandátuma a köpölyözésre, érvágásra és más egyéb orvoslásra vonatkozó közléseket megtiltja, és a kiadó minden évben a naptár elején jelzi, mindezeket elhagytam. Ezzel a megjegyzéssel igazolta magát a vásárlói előtt, hogy a népszerű és több évszázados múltra visszatekintő fejezeteket nem a saját jó szántából hagyta ki a kalendáriumokból, hanem felsőbb utasításra. 1757 után a Streibig kalendáriumokban, de említettem a kolozsváriakat és a lőcseieket is, nem jelenik meg a korábbi típusú prognosztizálás, hanem csak egy rövid asztrológiai jelentés általánosságban. A 18. század közepéig kiadott naptárakban viszont gyakran találkozunk a következő címváltozatokkal. Az betegségről és dökhalálról. Csepreg 1630. Farkas Imre. Az testi betegségekről, Bécs 1662-es kalendárium. Itt van egy alcímféle is. Contra vim mortis non est medicamen in mortis. Az halálnak ereje ellen nem találkozik orvosság a szkertben. Aztán a betegségek és halál felől, Lőcse 1681, és így tovább. Tehát ezek a címváltozatok egy-két évszázadon keresztül mindig megjelennek. A naptárak a bolygóállások alapján jelzik, hogy mire lehet számítani az adott évben, a jóslatok színvonala pedig a prognosztikon készítőjének képzettségén múlott. Ha orvos vagy komolyabb asztronómus készítette az előrejelzést, akkor több konkrétum és kevesebb közhely, vagy folklór, vagy moralizálás volt benne, és a 8. és 4. naptárakban értelemszerűen kicsit több hely jutott a bolygóállások és a betegségek összefüggéseinek részletezésére. Az 1621-re szóló bártfai kalendáriumban a boroszlói Martin Helwig, filozófus és matematikus, az év általános jellegét a Szaturnusz hatása alatt látja. Idézem. Mivel Szaturnusz az esztendői fordulásban az életnek és egészségnek háza ellen helyeztetve találtatik, mindenféle szaturnini betegségek uralkodnak, úgy mint horut, var, vérfolyás, harmadnapi hideglelés, szemfájás, veszketeg, főszédölgés, dagadás. Idézet vége. Egy másik példa az 1706-ra szóló lőcsei kalendáriumból, mely Johann Neubart, azaz Neubart János a magyar verzióban neve alatt jelent meg. Bár Klaus Dieter Herbst, a jeles német asztronómia történész kutatásaiból tavaly jelent meg egy hatalmas munkája, kutatásaiból kiderült, hogy valójában Neubart halála 1687 után Gottfried Kirch készítette a prognosztikonokat a lőcsei kalendáriumok számára. Idézett egy ilyen jövendőlésből. Az április pedig annál rosszabb kivált az első részben, ahol a planéták ellenkező négyszegű fényeket csinálnak. Az legártalmasabb négyszög a Szaturnusz és a Mars, ez az életnek rontójának tartatik, mely sokféle veszedelmes nyavajákat szerez, ez egészségtelen időkor jól kell magunkra vigyázni. Április 23, vagyon együtt Mars, Szaturnusz, Merkur terheli a fejet hideg fluxusokkal, árt kiváltképpen tudósoknak, melankolikusoknak és eszelősöknek. jó társaság. Kirchről fontos tudnunk, hogy komoly csillagászati ismeretekkel rendelkezett, jó megfigyelő volt, eszközeinek nagyobb részét Angliából szerezte be, de saját maga is készített távcsöveket más csillagászok számára. És 1680. november 4-én a teleszkópjával felfedezett egy üstököst. A betegségekről szóló jövendőlések gyakran kezdődnek vagy fejeződnek be fohászkodással, bűnbánatra intéssel. Például, annak okáért vegyetek esetekben magatokat, tartsatok pönitenciát, és könyörögjetek, hogy Isten üfölsége minden reján következhetendő nyavajákat és betegségeket kegyelmesen fordítson el mi rólunk. Debrecen 1621. Különösen figyelemre méltó az a haláltáncot leíró szöveg, amely az 1679-es kolozsvári és lőcsei naptárakban egyaránt megtalálható, mindkét prognosztikon Christoph Neubart munkája. A lőcsei naptár azzal vezeti be a jövendőlést, hogy az adott év annyi betegséget és nyomorúságot hoz, hogy az embereknek föl kell készülniük a halálra, a kolozsvári naptár szóhasználatában a boldog kimúlásra. A 2003-ban megjelent könyvemben foglalkoztam ennek a haláltánc leírásnak képi forrásával, amely ifjabb Hans Holbein 1538-ban Lyonban megjelent Fametszet sorozatához kapcsolható. Ezúttal nem térek ki a részletekre, mert ez is elég, megvan már írva, és elég hosszú is lenne itt most újra visszatérni hozzá. Az 1682-re szóló kolozsvári naptár prognosztikájában Christoph Neubart ismét az elmúlás témáját emeli ki a betegségek jövendőlésekor. Idézem, mi is emberek, így üveghez hasonlók vagyunk, testünk szerint, mivel hogy sokféle betegségekkel és testi fájdalmakkal mind halálig terheltetünk, mind az üveg eltörünk, melyet ebben az esztendőben sokképpen megtapasztalunk. Mert az égi folyások szerint nem csak közönséges emberek betegednek és halnak meg, hanem királyi és fejedelmi személyek is, fő lelki és világi koronák, királyi pálcák és süvegek letétetnek, és mint üveg eltörnek. Idézet vége. A prognosztikum végén a szerző elköszön az olvasótól, az ő vénségének 74. esztendejébe, és a következő évben már fia, Johann Neubart készíti a kalkulációkat a naptárak számára. Christoph Neubart egyébként 1681. november 2-án halt meg, tehát még a 82-re szóló jövendőt és a prognosztikumot elkészítette, de nagyon elgondolkoztató, hogy mintegy már a halálra készülve fogalmazta meg ezeket a kis fordulatokat, szövegeket a jövendőlésekhez. Ehhez a témához még egy példát szeretnék említeni, az 1692-es lőcsei naptárból. Valamíg az halálnak gyükere fennmarad, tudnélik az bűn, mindaddig az ő fullánkjai is, úgy mint az betegségek, megmaradnak. Ez az idézet ismét a Johann Neubart neve alatt Kirch által szerkesztett prognosztikumból származik. Szerzőjét, mármint Kirchet, pietista és fizikoteológiai szellemi beállítottsága alapján a német korafelvilágosodás képviselői közé sorolja a szakirodalom. Nézeteit a német nyelvű kalendáriumaiba és egyéb nyomtatványaiba tette közzé. Az 1687 után magyarul megjelent lőcsei naptárakban is megfigyelhető ez a szellemi magatartás. Ám van egy mélyebbre visszatekintő összetevője is. Annak a Bibliára visszautaló középkori eredetű szemléletnek a fennmaradása, amely szerint a betegségek, kiváltképpen a járványok, mint például a pest és a kolera, Isten büntetése a bűnök miatt, amely büntetés elől az ember el nem menekülhet, de a betegséget jámbor istenfélő életmóddal megelőzheti. Ezt a gondolatot a reformáció is felerősíti, számos 16. századi protestáns szerkesztésű német kalendáriumban találkoztam ezzel a gondolkodásmóddal, amely aztán tovább él a következő évszázad prognosztikon szerzőinek a felfogásában. Fröhlich Dávid Boroszlóba kiadott német nyelvű naptáraiba is megtaláljuk a betegség, halál, bűn, büntetés szoros kapcsolatának tételezését, a gondviselés körébe utalását. A prognosztikon szerzők azonban nem állnak meg a pessimista felfogás vagy fenyegetés kifejezésénél, vigasztalásul hirdetik, hogy a gyógymódok is Istentől származnak, amelyeket bizalommal el kell fogadnia az embernek. Frankovics Gergely orvosi könyvére, hasznos és felette szükséges könyv, Manlius 1588, szintén ez a szemlélet jellemző, vagyis a kifejezetten orvosi betegségekkel és gyógyításokkal foglalkozó ismeretek keveredése vallásos elmélkedésekkel, imádságokkal, egyéb ilyen fohász szövegekkel, amely az emberi lét vertikális dimenziójának a fontosságára hívja fel a figyelmet. A könyv hosszú ideig népszerű volt még a 17. században is, ennek következtében szemléletmódja is beépült a használói, terjesztői gondolkodásába, és ezek között a kalendárium szerzőket is megtalálhatjuk. Az idézeteket a témából lehetne még folytatni, ezúttal csak röviden igyekeztem szemléltetni a prognosztikonok egyik állandó fejezetét, a betegségekre vonatkozó jövendőlések jellegét, az asztrológiai tényezők mellett a vallási erkölcsi háttér jelenlétét. Miközben a betegségekkel és a gyógyítással kapcsolatos tudás nagyon is földönjáró volt a 16.-17. századi Magyarországon és Európa sok más régiójában is, a vallásos aspektus a gondviselésbe vetett hit jelentette azt a lelki-szellemi erőteret, kapaszkodót, amely a kedvezetlen jövendőlések miatti félelmet segített leküzdeni vagy mérsékelni. A kalendáriumok többségében az imák és fohászkodások ezt a célt szolgálták. Akkor áttérek most a másik kisebb egységre, fejezetre. A 18. század közepéig a prognosztikon állandó fejezetének számító betegségről és egészségről szóló jövendőlések mellett még más egészséggel kapcsolatos közlemények is helyet kapnak a naptárakban. Az 1613-ra és 21-re szóló debreceni naptárakban található 10 aranyszabály az egészségnek megtartásáról. A helyes étkezés, az alvás, a testmozgás egészségi vonatkozásairól. A 10. regula így szól. Fejedet, kezedet, lábadat gyakorta meg mossad, és minden dolgaidban mértékletesen élj, így leszen Isten után jó egészséged. Hozzáteszem még, hogy ez a fordulat, így leszen Isten után jó egészséged, toposzként ismétlődik a kalendáriumokban, nem csak a magyar nyelvűekben, hanem a Fröhlichnél is, meg más német nyelvű lengyel kalendáriumokban, a biblikus cseh nyelven kiadott naptárokban, sőt angol kiadású kalendáriumokban találkoztam vele, tehát ez a 16.-17. században eléggé általános toposz volt itt a kalendárium egészséggel kapcsolatos témakörében. Még egyet említek, az 1692-es naptárból egy idézetet. Egy nehány regulák, melyek szerint kell eret vágatni, köpölyezni, fürdeni és purgációval élni. Kövér emberek éhomra füledjenek, ösztövérek pedig 3 órával étel után. Aztán a lábakat hasznos meleg vízben gyakorta mosogatni, mert a szem és főnek jó az. Még további példákat lehetne emlegetni, mondjuk az 1671-es nagyszombati magyar kalendáriumból, purgációk és más orvosságok bevételéről, némely feljegyzések az érvágás felől, mikor jó eret vágatni, aztán egy lőcsei naptárban ilyen címmel, rövid tanítás, miképpen némely betegséget vagy állatokban, fákban és füvekben beolthatni, hogy a beteg meggyógyuljon. Lőcse 1679. Az 1665-re szóló bécsi kalendáriumban, magyar kalendáriumban pedig található az érvágásra vonatkozó tanácsok mellett még egyéb információ is, patika, azaz az érvágásban kibocsátott vérnek jelenségéből észrevett betegségek ellen való orvosságok. Ez a patika, ez is még egy pár éven keresztül ismétlődik a következő kalendáriumokban. Akkor, tehát a Johann Jakob Kürner nyomdájában megjelenő kalendáriumokban. Az egészségre vonatkozó 2 vagy 4 soros ritmusok, most már áttérek a ritmusokra, többnyire az egyes hónapoknál az lap alján találhatók, melyek hosszú időn át variálódnak, öröklődnek kalendáriumról kalendáriumra. Erről is már korábban tettem közé cikkeket, de hát ez is egy elég nagy téma, tehát van mit kutatni. Szövegközléseket pedig az RMKT köteteibe lehet találni, tehát a kalendáriumi ritmusoknak a szövegei. És hadd emlékezzem itt meg Varga Imréről, aki ezeket a köteteket szerkesztette, és én harmad-negyedéves egyetemista koromban jártam hozzá itt az Ötvös Kollégiumba, itt ezekben a termekbe. Ezekkel a ritmusokkal foglalkozott ő éppen, és a Regula Vitae forrásait igyekezett kideríteni, és emlékszem, hogy mennyit tört el fejét, hogy a végső, szóval nem jutott el ahhoz a végső úgynevezett kiinduló ponthoz, amit feltételezett. Tótfalusi Kis Miklós naptárában 1696-ban jelent meg ez a Regula Vitae, amelyet ő maga a mentségbe emlegetett. Úgyhogy hát én hálás voltam és vagyok is még Varga Imrének, mert tényleg sokat módszertanában is sokat tanultam, hogy ezeket az ilyen anyagokat, hát hogyan próbáljuk kikutatni, és ez a forráskutatás iránti, nem tudom én, szenvedély az megragadott akkor, és jó volt vele foglalkozni. Tehát ezek a hónapversek szorosan hozzátartoznak a kalendárium műfajhoz, tematikájuk a mezőgazdasági háztartási teendőkhöz és vagy az egészséghez kapcsolódik. Általánosságban mondhatjuk, hogy az életmódra, gyógyításra vonatkozó regulák a népi orvoslás és a medicina tudományos megfigyeléseinek keveredését mutatják. Szlatki Mária 1983-ban megjelent könyvében közöl részleteket 16.-17. századi kéziratos és nyomtatott orvosi kézikönyvekből, köztük Mélius, Juhász Péter herbáriumából, Frankovics Gergely említett hasznos és fölötte szükséges könyvéből, valamint az Ars Medica című kéziratból és más orvos, kéziratos orvosi könyvekből, aztán Felvinci György fordítását és a Pápai Páris Ferenc Pascorporisát is megtaláljuk, vagy a részleteit ebben a könyvben. A kalendáriumokban is megjelenő egészségre, gyógyításra vonatkozó tanácsok, a betegségek, orvosságok leírása nyilvánvaló kapcsolatot mutat ezzel az anyaggal, bár azt általában nem tudjuk nyomon követni, hogy az adott kalendáriumban milyen úton kerültek be az említett regulák vagy egyéb orvosi tanácsok. A kiadó vagy a prognosztikon szerzője által többszörös közvetítéssel, más kalendáriumokból, szájhagyomány útján, ahogy egyébként a naptártoldalékok többi részére is jellemző ez a kompiláció. A betegségek és gyógymódok gyűjteményét tartalmazza a Salernói Orvosi Egyetem híres tankönyveménye, a kora középkori eredetű Regimen Salernitanum, amely egész Európában nagy népszerűségnek örvendett évszázadokon keresztül, latin változatában és aztán anyanyelvi fordításukban. A szakirodalom adatai szerint már maga a kézirat is, szóval 100 különböző kéziratot, másolatot tartanak számon, de a 18. századi 300 kiadása látott napvilágot, és ilyen módon megőrizte és továbbadta az orvoslással kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok legrégebbi elemeit, kiegészülve időről időre, újabbakkal, és köztük előfordulnak babonák, a mágia világából származó elemek is. 1617-ben Daniel Schulz Lőcsei nyomdájába jelenik meg ez a latin versezet, magyar fordítása pedig Felvinci Györgytől származik, 1693 a Kolozsvár, következő évben pedig Lőcsén jelenik meg. A benne olvasható regulák, betegségek és gyógymódok leírásai a kalendáriumokba is visszaköszönnek. Van, amikor a szerző említi is a Regimen Salernitanumot, mint forrást. Ebben a tankölteményben az érvágásról is található 10 versszak, és a 17. századi kalendáriumokban ezek variációival gyakran találkozunk. Az érvágással kapcsolatban megemlítendő, hogy a koraújkori orvosi könyvek nagy részében, valamint a kalendáriumok orvoslással kapcsolatos szövegeiben fontos szerepet játszik az ókori eredetű humorpatológiai szemlélet, mely a betegségek kialakulásában a rosszindulatú nedveknek tulajdonít fontos szerepet. Ennek a kérdésnek is nagy irodalma van, ezúttal csupán megemlítem, mint a tudománytörténeti tényt, amelyet hát figyelembe kell itt vennünk, ha részletezzük ezt a kérdést. Legtöbbször, bár igen, hát egy fél oldal van még, hatom. Jó. Legtöbbször, bár nem kizárólag, azokban a naptárakban található részletes illusztrációval ábrázolt érvágási útmutató, amelyeknek a kalkulációit orvos készítette. Klaus Dieter Herbst, akit már említettem, 4 kötetes munkája, amely a kora újkori német kalendárium szerző bibliográfiáját tartalmazza, táblázatot közöl a szerzők foglalkozásának megoszlásáról az 1540-től 1700-ig terjedő időszakban. Érdekes eredmény mutat ez az összeállítás. A Herbst által feldolgozott 597 adatból, tehát ennyi szerzővel foglalkozott, a legtöbb úgynevezett műkedvelő, Liebhaber, Astrophilus, Kultor, Studiosus der Astronomie, és így tovább, vagyis pontosan nem azonosítható foglalkozásuk. Utánuk következnek az orvosi végzettséggel rendelkező szerzők, 126 ilyen szerzők van, és a további számok megoszlása is érdekes. Így például lelkész prédikátor 96, matematikus 64, nyomdász kiadó 48, tanító 38, asztronómus 23, asztrológus 6. Meglepő, hogy éppen a képzett asztrológusok száma a kisebb, és az orvosoké a magasabb a meghatározott foglalkozású kalendárium szerzők között. Ám azt is figyelembe kell vennünk, hogy a koraújkorban a tudományok nem váltak el egymástól olyan élesen, mint később, és az adott szerző orvosi képzettség mellett rendelkezett matematikai, csillagászati, teológiai képzettséggel is. Ilyen volt a híres 16. századi Dánszki vagy Danszkai kalendárium szerző Wilhelm Mizokákusz, egyébként Gdańsk város hivatalos orvosa, az 1578-ra szóló kolozsvári naptár prognosztikonjának a szerzője is. Az orvosi képzettségű szerző közé tartozik még, akik magyarországi nyomdáknak prognosztikonokat készítettek, Gabriel Ioannicius, Mikolaj Zsurávszki, Damian Pajenszki, és a pomerániai sztárgárdi Dávid Herlitz is. Még egy sajátos szempont végül kínálkozik a kora újkori naptárak és a betegség gyógyítás témakör kiegészítéséhez, mégpedig a tulajdonosok bejegyzései. Ugyanis a naptár rész jegyzetek számára üresre hagyott lapjain gyakran találkozunk érvágás, purgáció és más gyógyítási eljárások említésével, vagy egyszerűen a tulajdonos a betegség tényét jegyzi föl. Az oszlosi család két nemzedékéből maradtak fönn például ilyen kalendáriumi jegyzetek az 1639-es és 40-es trencsényi csenyelvű naptárokban, az apa Báró Osztrosics István és az idősebbik fiú Miklós, aztán az 1670-es évekből pedig Osztrosics Mátyás bejegyzései olvashatók, és az egészségi állapotra vonatkozó információk. Osztrosics Mátyás például 1673-ban torokfájás, keresztcsontfájás, érvágás, köpölyözés, patikájus és doktor kihívása, Pozsonyból gyomorrontás, a Stubnói fürdő, gyógyfürdő meglátogatása ilyen témakörökbe jegyezgetett, és a naplójában is párhuzamosan megtalálhatók ezek a bejegyzések. Ezekről is részben már írtam 2016-ban a Magyar Könyvtárban jelent meg. Na és összefoglalásként elmondható, a koraújkori kalendáriumok a betegségekről és járványokról, valamint a gyógyításról közölt ismeretekkel az egészség megőrzésének fontosságát, a higiéné szerepét tudatosították olvasóikban, és ez akkor is figyelemre méltó tény, ha számításba vesszük a babonás nem helytálló ismeretek belekeveredését az egészségre vonatkozó regulákba. Mivel a képzett orvosok és a nyomtatott orvosi könyvek még a 17. században is igen csekély számban voltak jelen Magyarországon, a kalendáriumok őrizték és adták tovább a korábbi századokból megörökölt vegyes tudásanyagot, kiegészítve helyi és aktuális mozzanatokkal, morális intelmekkel, a mértéktartó, testi-lelki épségre vigyázó életmód propagálásával. Köszönöm a figyelmet!